Na hát, jó itt lenni, együtt lenni, és a mai nap az egy kicsit más lesz, mint szokott, nyilván, mert na, tehát tényleg más lesz. Na, de nem azért, mert közös, hanem azért is, mert ma van a hitközösség szülinapja egyébként, tehát már egy pont így... Nyolc éve kb. Itt álltunk 18-an, vagy nem tudom hányan a színpadon, és küldtetek ki minket, és mentünk Isten hírével, és tényleg nagyon izgalmas 8 év volt, és ezt azért is más, mert nem egy ilyen szimpla üzenettel jöttem. Nagyon jó igénk van. És terveztem én már ezt az üzenetet a hídban is, és pont erre a napra. Mindig ilyenkor egy ilyen látásindító, vagy egy ilyen szezonindító üzenet van, így az őszre, és ez fontos. És gondolkodtam, hogy elhalasszam-e, hogy majd jövő héten, majd amikor újra együtt vagyunk. De ezt nem gondoltam, hogy akkor hadd szóljon, mert mindennyiunknak szükségünk van. És van egy csomó közös dolog, amit szeretnék majd említeni, és amit csinálhatnánk együtt. És jó lesz ez mindannyiunknak, tényleg. Egy olyan üzenet lesz szerintem, ami mindegy, hogy mióta vagy itt, 25 éve. Van olyan egyébként? 25 éve? Na? 25 évesek vannak itt? Több? Oké, 30 éve. Van itt valaki 30 éve? Hoppá. Azt a betyárja. 20 éve van itt valaki? Na. Igen. 27? Ja. Na, tehát, hogy mindegy, hogy mióta vagy itt. 25 éve, 30 éve, 10 éve, 1 éve, fél éve, tök mindegy. De talán azt fogja létrehozni a szívedben, hogy azt mondd, hogy a szolgálatnak egy új szintjére akarok lépni. Hogy újra oda akarom szállni az életem Istennek. Úgyhogy 1 Péter 2:4. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, akit emberek a próbán elvetettek, ugyan, de aki Istennél kiválasztott, megbecsült. Ti is, mint élő kövek, épüljetek szellemi házzá, szent papsággá, hogy olyan szellemi áldozatokat vihessetek fel, melyeket Isten a Krisztus Jézuson át szívesen fogad. És a címe az üzenetünknek az, hogy kőről kőre. És ez talán a következő időszaknak, nekünk legalábbis biztosan, de mivel ugyanez a szellemi ház épül itt is, meg ott is, mindannyiunknak ez egy profétikus kép lehet, hogy kőről kőre. És ezt ismételgetni, és eszünkbe juttatni, hogy kőről kőre. Hogy én, te, mi kőről kőre épülünk szellemi házzá. És csak imádkozzunk. Jézus, nagyon hálás a szívünk. Nagyon örvendezünk a szívünkben, hogy van életünk. Valódi életünk, szabad életünk, beteljesedett életünk. Te benned. Ez az élet, ami benned van, bennünk van. Az a szellem, ami benned van, az bennünk van. És sokkal nagyobb erő van bennünk, mint gondolnánk. Az az erő, aki feltámasztotta az Úr Jézust. Úgyhogy köszönjük neked. Tényleg köszönjük. Kérünk, adj látást a szívünkbe. Most nyisd fel szemeket ma, Uram. Tényleg nyisd fel a szemünket dolgokra, amiket még nem láttunk, hogy halljuk meg azt, amit te mondani akarsz nekünk. És imádkozom azért, hogy adj mindannyiunkba egy alázatot, hogy azt, amit hallunk, azt tegyük is, hogy engedelmeskedjünk annak, amit te szólsz hozzánk. Köszönjük ezt, Uram, a drága nevedben. Amen. Na, hát tehát mindegy, mióta vagy itt, a mai, azt szerintem mindannyiunknak szólni fog hozzám is bőven, hogy Isten ébresszen fel bennünk valamit, hogy része lehetünk valami többnek, része lehetünk valami nagyobbnak, mint saját magunk. És ebben a világban és ezzel a szellemiségben, amiben élünk, és pumpálva vagyunk minden onnan, egy individualista Európa, tehát ez nagyon... Tehát az erők egymás ellen dolgoznak. Okay? Tehát nagyobb és több van annál, mint saját magunk. És nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy először utáltatok valamit, aztán végül megszerettétek. Nem olyan rég beszélgettünk a lányokkal valamelyik vacsoránál, és hogy milyen udvarló voltam. És kicsit beégtem náluk, legalábbis ők mondták, hogy apa, ez tök ciki. Mert én olyan, tehát kiderült számukra, hogy én ilyen rámenős voltam. Mármint nem ez a hello baby, gyere velem. Nem ilyen, hanem tényleg mindenhol ott akartam lenni, ahol ő volt, tehát mentem Fehérvárra szolgálni, mert ő ott szolgált, tehát nem tudott vakarni, és aztán emiatt meg is utált. Amen, drágám. Meg. Na, de végül a sztori jól végződött. Ugye? Ja, tehát van ilyen. Aztán valaki azt mondta a régi gyülimből, Budapesten többen, vagy más gyülekezetekből, hogy Balú, annyira sajnálom azt, amit gondoltam rólad az elmúlt években. Azt mondták, hogy tévtanító vagy, hogy lázadó vagy, hogy rendszerellenes, és emiatt így gondolkodtam rólad. És most már tudom, és értem, hogy nem az vagy. És értem, hogy miért csinálod másként. Értem a szíved mögötte, és szeretnék bocsánatot kérni. És nagyra értékelem azt, amit csinálsz, és amit csináltok. És ez nekem nagyon sokat jelentett. Amikor olyan nagyra értékelt emberek mondták, akiktől tényleg nagyon fájt, hogy így gondolkodnak róla évekig. És tudod, lehet változni. Lehet másképp gondolkodni. És aztán gondoltam arra, hogy ebben a... Tehát, és tényleg ebben mindannyian bűnösek vagyunk, hogy tényleg távolról ítélünk meg embereket, távolról ítélünk meg dolgokat, helyzeteket, de minél közelebb kerülünk hozzá, az az emberhez, a helyzethez, minél többet ismerünk meg az életéből, annál kevésbé tesszük ezt. Annál jobban értjük meg. És több információ van, akkor így rájövök, hogy hát, mégis ez tök jó. És egy csomó dologgal vagyunk így. Tehát most nem csak ez, amit én említettem a saját életemből, ami ilyen nagyon fontos volt, vagy egy vicces sztori az életünkből, hanem tudod, bárhol, bármi. És én szoktam sorozatokat nézni, és nagyon, tehát tényleg bírom a jó kis sorozatokat, és van egy, amit nagyon nehezen kezdtem el, nem tudom, de úgy érdekelt, mert nem szerettem az olyan sorozatokat, ahol ilyen különálló részek vannak, és mindegyiknek megvan a maga története. És úgy tűnt, hogy lehet, hogy ismered ezt a fekete lista. Ilyen FBI-os, mit tudom én, ilyen nyomozós, meg akciós, és valahogy neki szántam az időt, és nagyon megtetszett. Tényleg nagyon megtetszett, de ez most nem a reklám helye, csak tudod, kicsit úgy érzem, hogy sziasztok. Botár Balázs vagyok. Sorozatfüggő. Hát igen, 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 igen. Nem. Azért nem értettem, és azért nem értékeltem nagyra, már amennyire egy sorozatot nagyra lehet értékelni, mert csak egy részt néztem meg belőle, és rájöttem, hogy minden egyes rész izgalmas magában. De azért tetszett meg annyira, mert az egész, és ebben van 8 évad, és 1 évad még hátra van, ezt még nem néztem, meg a 8. évadot, de hogy végigfut egy olyan történet az egészen, hogy azt tesz izgalmassá. Nem csak az egyedüli kis részek, hogy mi a sztori egy-egy részben, hanem maga ott van egy sokkal nagyobb történet, ami aztán tényleg megfogott és beszippantott, és azért tett érdekelté, mert hogy mi lesz a nagy sztoriban, nem a kicsi sztoriban. És figyelj, megvan a te történeted. És a te történeted csodálatos. Tényleg, elképesztő. De szeretnélek ma bátorítani arra, hogy a te történeted az csak egy apró rész az egészben. Tényleg egy apró rész. A te történeted eltörpül. Eltörpül amellett a sztori mellett, ami Istenünk ír. Érted ezt? És amikor Isten sztoriába belehelyezed a te történetedet, vagy felfedezed a te történetedet, figyelj, abból egy mestermű lesz. Mondhatjuk azt, hogy egy hős költemény. Tényleg. És ez a sorozat, amit említettem, ez csak egy illusztráció, de hasonlít ahhoz, amit Péter leírt ezekben a versekben, mert azt mondja, hogy Isten épít egy házat. Tehát nagy melóban van. Építi a házat. A gyülekezetét. És nagyon tisztán elmondja, amúgy vezetőknek ír ebben a részben, hogy mi egy biztos alapra építünk. És a biztos alap kicsoda? Jézus Krisztus. Ja, a sarokkő. De rögtön emlékeztet minket arra is, hogy mi pedig élő kövek vagyunk. Élő kövek. Akiknek erre a Krisztusra rá kell épülnie. A sarokkőre fogunk épülni. Hogy Isten házát építjük. És tényleg szuper lenne, fantasztikus lenne, ha mindennyiunknak saját gyülekezeti épületünk lenne, saját tulajdonban nem kéne bérleti díjat fizetni, tényleg jó lenne. De itt Péter arra emlékeztet, hogy a gyülekezet az sosem egy hely volt. Sosem egy épület volt. Nem, soha. A gyülekezet mindig is az emberek voltak. Te meg én. Mi. És ha én a tiéd vagyok, és te az enyém, így együtt, akkor van egy gyülekezetünk. És együtt jobbak vagyunk. Ja, úgyhogy így megy előre Isten királysága egyébként. És mindegy ottok ismer egy kicsit, talán. De bármit láttatok is az életemből, hogy mit csináltunk, akár mi a hírközösség, az csak egy kicsi része a történetnek. Én most így erről tudok mondani pár szót, hogy mi mit csináltunk. De ha visszaemlékszem én a saját életemre, vagy az utamra Istennel, emlékszem egy olyan momentumra, amikor láttam Eperjes Károllyal egy VHS kazettát, nem tudom, ismeritek az Eperjes Károly színművészt, egy hívő ember, és egy ilyen, azt hiszem a Gellért-hegyi sziklatemplomba tett bizonyságot, hogyan szabadult meg a fia a sátánizmusból, meg a drogokból, meg hogy ő is ebből a világból, hogyan szabadította ki az Isten meg a megtérésére. És beszélt egy csomó olyan dologról, ami akkor engem nagyon megfogott. 18 éves lehettem, vagy 17, vagy 19, valahol abban az időszakban nem voltam hívő, nem is akartam az lenni. De anyu valahonnan szerezte, berakta, színész, jó fej, ismerem, láttam egy-két filmjét, megnézem. És nagyon elgondolkodtatott. Nagyon, tényleg nagyon. Aztán emlékszem arra, amikor 20 évesen, még nem voltam hívő, de elkezdtem anyuval gyülekezetbe járni, a budapesti Bibliaszólba, és vittem a Stephen King könyvemet, mert amúgy nem voltam hívő, de előtte voltunk egy ilyen szlovákiai sielős téli konferencián, és ott összeismerkedtem korombeli fiatalokkal, és rájöttem, hogy ezek se zombik. Van egy-két zombi, aki megtalált a gyülibe, de ezek a fiatalok nem azok voltak, úgyhogy így kerestem velük a társaságot, úgyhogy elmentem így vasárnapenként anyuval, és akkor ott ezen a sítúrán találkoztam Kis Ferivel, miskolci srác, Pesten élt akkor már, és emlékszem, hogy velem nagyon-nagyon sok időt töltöttem. Ő, tehát a 62. felmenője is testvérgyülekezetes, és hatalmas család. És hát az volt a helyzet, hogy én akkor még éltem a bulizós életemet, nem voltam megtérve. Szerintem akkor járatott Isten engem a csúcsra, abban a fél évben, hogy utána legyen egy nagy zuhanás. és én a rossz útra vittem ezt a srácot, de ő meg a jó útra. Tehát ő jött velem bulizni a diszkókba, de rengeteget beszélgettünk Istenről és arról, hogy mi a helyzet. Úgyhogy egy kis lelkismeret fordulásom van miatta, de amúgy nincs annyira. Azóta találkoztunk, él és virul, rendben van, szereti az Urat. De hogy milyen hatással volt az életemre. És aztán ezután közvetlenül, vagy ebben az időszakban, abban az évben, májusban átadtam az életemet Jézus Krisztusnak. És aztán utána ugye az első éveim a gyülibe lelkes lettem, mindenkit meg akartam téríteni, és ott volt mellettem Kis Laci, ismeritek őt, volt itt nem olyan rég prédikálni. Ő egy nagyon közeli barátom, mostanában nagyon ritkán találkozunk, de akkor nem messze lakott tőlünk, ő a 7. kerületben, az 5-ben, mindig átsétáltam, és zaklattam őket a 25 négyzetméteres lakásukban, 3 gyerekkel voltak, de mindig volt valami kaja, ami jutott nekem is, meg hely is. Tehát sose voltam útban nekik, családtag voltam, és ott volt, és annyi hülyeséget elviselt, amit én tudni akartam. És aztán ott volt a Pastor Vreeland, akitől az első felhatalmazást kaptam, mint vezető Fehérváron, az evangelizációt vezettem. Akkor ott volt John Boyce, ebben az időszakban, tehát rengeteg mindenkit mást említhetnék, azokat említem, akik nagyon személyesek voltak. John Boyce ott volt 2002-től 2005-ig, aki egy nagyon fontos ember volt számomra. Ő a budapesti gyülekezetet pásztorolt ebben az időszakban, és tehát sokszor megtörtént az, hogy csak úgy bejött az irodába, ahol én vele együtt dolgoztam, és leült oda az asztalomhoz, megkérdezte, hogy vagyok, beszélgettünk, nem tudom, terveztünk, kíváncsi volt azokban a dolgokban a véleményemre, amiket ő gondolkodott így a gyülekezet felől. Tehát meghallgatott és látást adott. És tényleg hányan jöttetek már arra rá, hogy egy nagy felismerés, hogy nem én hoztam el magam erre a helyre, ahol vagyok. Tehát ahol most vagyok és tartok, oda nem én hoztam el magamat. Nem én jutottam ide el. Hogy én az én jó dönt. És szerintem is nektek is hasonló a történetek, csak más nevekkel. És tudnátok sorolni a neveket az életetekben, hogy nem te hoztad el magad ebbe a pillanatba, ahol most itt ülsz, és beszélgetünk, hanem Isten volt, aki noszogatott téged, aki a szívedre beszélt, aki vont, aki buzdított, és használt minden egyes szemét az életedben. Minden egyes szemét. Kőről kőre. Kőről kőre. Hogy most itt tarts, ahol vagy. Elképesztő. És szerintem ezért most simán adhatnánk egy jó nagy tapsot az Úrnak. Ja. Hogy ő sose adta föl veled kapcsolatba. Nem tépte ki, hogy ez az utolsó lapod. Akármilyen hülyeséget csináltál, vagy akár, hogy megsértettél valakit, vagy... Tényleg, csak hálások lehetünk Istennek, hogy a történet az íródik. És ennek a történetnek a te életed egy nagyon fontos része. de csak egy kicsi része. Kicsike. Úgyhogy a vágyunk az nem az, hogy hatalmas gyülekezetet építsünk, hanem az, hogy amit építünk, annak legyen minősége és ereje. Tehát legyen abban erő. Nem a mi erőnk, meg nem a tehetségeinknek az ereje, hanem az Istennek az ereje. És tehát tényleg az erő az sosem az, hogy mennyit tudsz. Tanulhatsz életed végéig, az erőd nem fog nőni. Nem ez az erő kulcs, hanem az, hogy élő kövekként mennyire törődünk egymással. Érted? És mennyire törődünk másokkal, akiknek a köve még nincs ott az épület körül, de be lesz építve. Ja. Ez körről körre megy, sztoriról sztorira, személyekről személyekre. Úgyhogy engem személy szerint nagyon motiválnak azok a történetek, amikor hallom a történeteiteket, hogy nálatok ez hogy ment, kit, honnan, hogy kaptad, az életed átváltozott, de hogyan jöttél el a gyülibe, hogy se került, hogy találtál rá a gyülire, vagy hogy talált meg az Úr Jézus, kiket használt. Ezek annyira jó történetek. És tudnunk kell, hogy a részünk, az adományaink, a szolgálatunk, a hozzájárulásunk, az áldozataink, az a része egy sokkal nagyobb képnek. A te kicsi részed az egy sokkal nagyobb látást erősít és valósít meg. És hidd el, hogy amikor ez a kicsi az csak beteszi a magáét, az a hatalmas hatást tudunk elérni. Hatalmas hatást. Úgyhogy a hitközösség az 18 főből alakult, és jó néhányan elmentek, nem járnak már belőle, abból a 18-ból sajnos. De ha összeszámolom, hogy hányan járnak most, az se sok. 35-40-en vagyunk, vannak még olyan 15-en, akik valamilyen rendszerességgel, de nem sűrűn járnak. És aztán vannak még, akik úgy felfeltűnnek 2-3 havonta egyszer. Akkor van az E-családunk, akik tudjuk, hogy... Tehát, anyagilag is támogatnak minket, és mindig ott ülnek, tehát mintha velünk ülnének, csak valahol máshol vannak, itt a Erdélyben van valaki, meg az Alföldön több helyen, meg itt én, tehát hogy mintha velünk lennének, csak fizikailag nem tudnak eljönni az Isten tiszteletre. Úgyhogy ilyen van, de ezt most nem azért mondom, mert ez jó, mert egyébként jó, de lehetne sokkal több, mert ennek az 5-10-szeresét értük el. Az elmúlt 8 évben azt nézem. 5-10-szeresét biztos, hogy megfordult nálunk a gyülekezetben. De azt mondom, hogy Isten munkája egyébként hatalmas. És aztán így rájövök így idővel, hogy sokszor mi akadályozzuk azt Isten munkáját. Tehát a mi részünk annyira nehézkes. Aztán csak azért mondom ezeket a dolgokat a hírközösségről, hogy kicsit belelássatok, meg már csak születésnapja van. Az élelmiszerosztáson egy olyan 6-700 embert érünk el, közvetlenül a gyülekezetből, meg a Hattyason, ahol mi lakunk, ott is van egy osztás. Az egy olyan 300 fő, és a 400 fő az meg úgy máshova, az nem közvetlenül mi érjük el őket. Úgyhogy... Tehát ebben az elmúlt 8 évben egy ilyen ételadományozó szeretett szolgálatot tudtunk így működtetni. Napi szinten. Tényleg minden nap, most munkával, saját autóval. Csak képzeld el ezt a kis közösséget, csak azért mondom. És semmilyen állami támogatást nem kaptunk. Egy párszor pályáztunk dolgokra, de sose nyertünk. És ugye el voltam keseredni, persze, ott van a lista, hogy a Szegedről kik nyertek. Azok is nyertek. De aztán rájöttem, hogy ha nem nyerünk, az nincs semmi baj. Mert az Isten sokkal nagyobb dicsőséget kap, mint ha egy állam, vagy egy kormány, vagy bárki csak úgy puff átutalna egy nagyobb összeget, és akkor mindent meg tudunk vásárolni, ami csak kell. És így meg ott van benne a szívünk, az életünk, az összes kis pengőnk, amit beletoltunk, és a munkánk. Úgyhogy aztán gondolok arra most, hogy egy jó pár gyerkőc kijött a Vasisiből, 12 évesek elmúltak, beültek az Isten tiszteletre, kezéteken nem telefonoznak, nem alszanak, néznek, figyelnek, látom őket, és érdekli őket az, amit hallanak, és elkezdtek szolgálni. Beültek a vetítés mögé, most a Gábor tanítja őket hangosítani a fiúkat, ott ülnek már 9-kor, meg aztán az istentisztelet után is ott ülnek, és akkor számukra izgalmas, számomra ez nem izgalmas, de számukra ez izgalmas. És ja, a Fruzsi vetít, Flóra énekel, és annyira jó ezt látni, tényleg Isten munkáját, hogy így megy, körről körre, szeméről szemére, sztoriról sztorira. És aztán ez is eszembe jutott, hogy nagyon sok megtérő volt így az elmúlt 7 év alatt különböző alkalmainkon, és rengetegen nem járnak már, és ez nem jó. Tehát itt tenni kell valamit. Tehát ez tényleg nem jó, és fogunk mi változtatni januártól egyébként, mert szeretnénk másként csinálni a gyülekezetet. Egy stratégiaváltásunk lesz, egy 3 éves stratégia. És nagyon izgalmas idők állnak előttünk. És mert csak így megláttam egy, van egy videós illusztráció, ez egy kicsit megmutatja azt, hogy megláttam a gyülink állapotát, vagy a mai gyülekezeteknek a jellemző állapotát, hogy miben vannak. Hogy nézzétek, egy kicsit kommentálom majd a videót, jó? Ez a gyülekezet. Tehát ha valamit kell csinálni, és tudják a Bibliában, hogy mit kell csinálni, de így nagyon nehezen megy. És amikor elindul, hogy ugye az állapotok. Péntek van. Már szombat van. Itt a vasárnap. Jön a vasárnap. Vasárnap. Jézus, tápálj minket. Jön az ellenség, a körülmények, gyülekezet, táplálkozik, iszik, eszik, nagyon erősek. És jön egy támadás, és egyre tudják, mit kell csinálni. Csak ennyi, tehát hogy én nem kell még egyszer játszani, elég volt egyszer. Na, tehát, hogy ilyen állapotban vagyunk, mi keresztények, és valamit csinálni kell. Mert a látás az túl nagy. A látás, azt tudod mi, a sokaság jelenések könyvében. Minden nép, minden nemzet. Ez a látás. Elérni őket. A küldetés, hogy tanulj legyünk, és tanítványozunk embereket. És aztán a stratégia, hogy hogy érjük el, na, itt jön mindig a sok vita. Az egyházszakadások, hogy ezt hogy kell csinálni. Mindig a módszereken, nem a teológián. Mindig a módszereken. Na, de amiért csinálom, és csináljuk az egészet, amúgy, az a történeteitek. Az én történetem, a te történeted, mindannyiunknak a története. És ezért akarlak mindannyiótokat így meghívni Istennek a sztoriába, mert hiszem, hogy ő munkálkodik. Hiszem, hogy ő cselekszik. Nem csak itt, és nem csak most, hanem tudom, hogy nagyon sok ember fogja az örökkévalóságot a mennyben tölteni a Szegedi Biblia Szól közösség és a Hír közösség miatt is. Rengetegen lesznek, tudom. A szolgálatotok miatt, az adakozásotok miatt, az áldozataitok miatt. És ez a kép, amit Péter fest, ez, hogy Isten házát építjük, és élő kövek vagyunk benne, ez nem csak Péter elképzelése volt, hanem Pál is írt erről. Volt egy fiatal gyülekezet, korintosi gyülekezet. Ők nem voltak rosszak. Ők egy fiatal gyülekezet volt. Olyan szellemi, meg katyvaszos hátterük volt, hogy kemény volt arról lejönni, leszokni. De én ahogy olvasom, legalább annyira rossz volt, mint a hírközösség, vagy a Szegedi Biblia szak, bármelyik. Tehát egy korintusi gyülekezet, tudod. És Pál tanácsot ad nekik, ahogy elkezdenek növekedni, haladni, alakulni, mint a pupos gyerek a prés alatt, újabb és újabb területeket felfedezni, és ebben a részben van számunkra egy üzenet, ahogy körről körre építkezhetnénk itt Szegeden, mindannyian, együtt, a többi gyülekezettel együtt is. És 1 Korintus 3-ban írja ezt, az 5. verstől, hogy mert ugyan kicsoda Apollós, és kicsoda Pál, csak Isten szolgái, akik elvezettek benneteket a hitre, ahogyan az Úr erre képessé tette őket. Igen, én ültettem el bennetek az Isten beszédét, Apollós öntözte a palántát, de mégis Isten az, aki felnevelte. Tehát nem az a fontos, aki elülteti, sem nem, aki öntözi, hanem egyedül Isten, mert ő neveli fel. Aki elülteti, meg aki öntözgeti, egy célért dolgoznak, és mindketten jutalmat kapnak érte. Hiszen mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig az ő gazdasága, kertje és szántóföldje vagytok. Egy másik hasonlattal, olyanak vagytok, mint a lakóház, amelynek Isten a tulajdonosa. És annyira tetszik ez a munkatárs, kolléga, munkatárs. Nem elképesztő, hogy az univerzum teremtője veled együtt akar munkálkodni. Gondold már ezt végig. Ő ismer téged. Tehát ő tényleg ismer téged. Tehát ő ott van a legbensőbb szobádban, és tudja. Tudja azokat a dolgokat is, amit ha ide kivetítenénk, akkor te nem akarnál itt lenni, mikor kivetítjük. Tehát ő mindent tud, és azt mondja, hogy én a munkatársad akarok lenni. Azt akarom, hogy te a munkatársam legyél. A munkatársam. Elképesztő. És igen, Isten irányít mindent. Az uralma alatt van minden. De biztos látsz abban, hogy van szerepünk benne. Ja. Úgyhogy az egyik fontos elem, amit itt ki akarok emelni, amit Pál ennek a fiatal éretlen gyülekezeknek meg akar mutatni, az első, hogy Isten épít. Isten épít. Ő az, aki épít. Azt jelenti, hogy Isten része az, hogy épüljön a gyülekezet. Ez az ő része. Nem a tiéd, nem az enyém, ez az ő része. Akkor mi a mi részünk? Hát te meg én vagyunk az alapanyag. Alapanyag, a gyülekezet alapanyag, a kövek vagyunk, amikből a ház épül. Tehát Pál alapította, de 5. vers azt mondja, Apollós öntözte, aki egyébként nagyszerű prédikátor volt, tanító volt, sok követője volt, és feljött ebbe a gyülekezetbe az, hogy én Apollósé vagyok, én meg Pálé vagyok, és ott vitáztak rajta, de felejtsd el, ezt mondja Pál nekik, felejtsétek el, mind szolgák vagyunk. Figyelj. Ha valamilyen titulust keresel Isten királyságába, bármilyen titulust, akkor nem kaphatsz nagyobb elismerést és titulust, mint az, hogy szolga. Hogy szolga. Tényleg, szolga. Ezek vagyunk. Isten az építőmester, mi pedig a háznak a szolgái. Mindannyiunk. Alapanyagok. És tulajdonképpen ezt mondja, hogy kő vagy. Kő. Te egy kő vagy. Én is kő vagyok. Kövek vagyunk. Isten az építő mesternek a kezében. Akartam hozni egy téglát az kertből, de otthon hagytam. De, tehát azt mondja Pál, hogy ő alapította, Apollós öntözte, de egyedül Isten ad növekedést. Senki más. Ő kapja aztán érte a dicsőséget, ő kapja érte aztán az ünneplést, ő kapja érte aztán a dicséretet, a dicsőséget, dicséretet, ünneplést, rajongást, És mindent, amit lehet, az imádatot, mindent. Mert ő csinálja. A mi Istenünk. Úgyhogy én csak egy kő vagyok. Szepi, te csak egy kő vagy. Kövek vagyunk. Ja, tehát kő. Kő. Úgyhogy milyen hatalma van a kőnek? Hát szerintem két fontos dolog van, amit megemlíthetünk. Az egyik, az a rendelkezésre állás. Tehát a kő, ez fontos, hogy rendelkezésre álljon. Hányan tudtátok ezt, hogy nem építhetsz építőanyag nélkül? Ugye, tehát, lehet a legcsodálatosabb látásod, a legjobb terved, papíron, meg minden, de ha egy falat kell húzni, akkor kell az anyag. Kell az anyag. Tudna nekem hozni még valaki, mert... Ja, az azért van, oké. Okay. Vagy a másik oldalról iszom, ahol te itt áll. Egy család vagyunk, na. Oké, okay, tehát nem tudsz csapatot építeni, ha senki nem jön el. Hát érted? Akkor nincs csapat. Tehát a legnagyobb képességed az a rendelkezésre állás. Hogy van-e egy olyan szellemed, ami elérhető? Ez a fajta szellemiség, vagy elérhető, vagy egy ilyen igen szellemiség Isten felé. Hogy benne vagyok, hogy Isten, ha bármit tudsz használni, ha bármit, akkor használj engem is. Tényleg, használj engem is. És ehhez nem kell a legjobb ajándékkal bírnod, nem kell a legjobb képességgel bírnod, nem kell a legjobb... Tehát nem, semmi. Nem kell a legképzettebb, az se, dehogy is. Egy biztos, hogy elérhetővé kell magadat tenni Isten számára. Ez nagyon fontos az, hogy épülhessen, hogy ő építhesse az ő házát. Az kell, hogy én kő... elérhetővé váljak, a rendelkezésre váljak. Úgyhogy vannak itt ma elérhető emberek? Vannak? Vannak páran? Jó, oké. Na, hát figyelj, hárommal is lehet kezdeni valamit. Ugye, mert Jézusnak ott volt János. Ki? Jakab? Péter? Ja, úgyhogy, Balú, az Úr olyan csodálatos. Az, igen, az. Én annyira szeretem a Gyulit. Én is. Én is, de, és úgy érzem, hogy nekem szolgálnom kéne. Tényleg, hát van bármilyen terület, ahol szolgálhatnék, bárhol tudnátok a szolgálatomat használni valamire. Hát persze, például a takarító csapatban van. Tehát most pont éppen nagy szükség lenne rá. Az nem jó. Tudod, azt más vagyok... A vegyszerek, meg bőr problémáim vannak. Jaj, nem jó. És akkor tudod, mit tudsz mondani? Isten áldjon meg. Ja, tehát néha ilyen az én hozzáállásom, Isten, hogy Isten, használj engem, ez az, csináljuk, csinálni akarok valamit. Használj, Uram, hozz ébredést, Uram. Tudod... Bazsikám, föl kéne söpörni hátul az udvaron. Úgy kibillentem a nagy szellemi. Mit mondtál? Azt hiszem az én szellemi elnékom nem a söprés. Uram, ez most hogy jött? Akkor menj ki a bejárathoz üdvözölni. Mi? Én? A melegbe oda ki? Meg, vagy a hidegbe? Oda ki? De. Nem. Biztos, hogy van valami igazi küldetésed az életemben. Ja, elképesztő. Na mindegy, az a lényeg, hogy Isten elérhető embereket keres. Akik elérhetőek, rendelkezések, akik nem becsülik alá a kicsiny kezdeteket is. Tudod, elkezdett értékelni a kis dolgokat, és azt látod, az igében is egy csomó példa van rá, hogy aztán több bízatik rá. Még több bízatik rá. Hidd el, hogy Isten elkezd majd egyszer nagyobb dolgokban is használni. És úgyhogy én Rendelkezésre akarok állni Istennek. Itt vagyok, Uram, használj egy igen szellemiséggel. És tényleg nem érdekes az, hogy amikor meg elkezd használni, akkor meg egy idő után meg elkezdünk pihegni, hogy hát engem most meg kihasználnak. Most meg. Hát végülis igen. Nem úgy, de igen. Hát mit van, azt. Igen, hát ezért imádkoztál, nem, hogy valamit szeretnél csinálni. Tehát mindegy, a lényeg, tehát hogy elérhető vagyok-e. Nem lehet építkezni, hogyha nincsenek ott a kövek az építkezésre. Másik fontos hatalom, ami a kő kezében van, az pedig a kapcsolódásra való hajlandóság. Hogy hajlandó-e bekapcsolódni az épületbe. Oké, mert hányan ismertek olyan falat, ami egy kőből áll? Vagy elszigetelt kövekből? Nincsen. Tehát nem tudsz vele mit csinálni. Az elszigetelt kövekkel nem tudsz mit csinálni. Nem lehet. Tényleg. Tehát, tudod, mire lehet használni az elszigetelt követ? Pusztításra. Bántásra. De nem építésre. Tehát a vandalitásoknak a nagy része az egy kővel történik. De nyilván azért a karrier még tartogatott mást, és lehet ajtótámasz, vagy papír nehezék. Tehát azért még lehet használni pár dologra. De figyelj, amikor a kövek összegyűlnek, abból egy palota fog felépülni, hogyha hagyja az építőmesternek a munkát. Mert ő épít, ő rakja össze. Úgyhogy figyeljetek, egyedül jelentéktelenek vagyunk, kövek. De ha kapcsolódunk és csatlakozunk egymáshoz, szolgálatokba, a gyülekezetbe, akkor Jézus Krisztusnak az erős tornyai leszünk. Itt ebben a városban. Az országban. De itt belül erős tornyok lehettek a gyülekezetben. Akik védenek, védelmet nyújtanak másoknak. Ja, úgyhogy harcolnunk kell az egységért. Az ellenség terve számodra az az, hogy megosszon mindent, amit csinálsz. Mindent, mindent. Szerinted miért olyan nehéz házasnak maradni 2021-ben? Egyébként bármikor előtte, csak most ez van. Tudom, már néhányan nagyon egyetértően felnyögtek. De azért, mert az ördög megoszlást akar adni a házasságodban. Bocsánat, hogy ez ilyen körülményes, hogy az egyik kezemet törlöm magam, a másikra mészem, mert meg vagyok fázva, és folyton folynak a dolgok, és közben innom kell, mert teljesen ki van száradva a szem. Vagy miért olyan nehéz manapság békességben tartani a gyerekeket? Tényleg. Mert az ellenség megy a gyerekeink után, és meg akarja osztani a családjainkat. Vagy miért olyan nehéz Isten szerint való vállalkozásokat építeni? Isten szerint valóan. Mert az ellenség megoszlást akar hozni benne. A munkatársak között, az alkalmazott és a főnök között, mindenben, a csapatban, mindenben. És tudod, mi az ellenség taktikája gyülekezet ellen? Lehet, hogy nem tud minket kikergetni a világba. Lehet, hogy nem tud rávenni ilyen egetrengető nagy bűnökre. Nem. De el tudja ültetni az eloszlás magját. Úgyhogy itt vagyunk, megmaradunk, csak megosztva. Nem csak más gyülekezetektől, vagy a híd a Bibliaszóltól, vagy bármi, most két gyülekezetről beszélünk, vagy többen, hanem a gyülekezeten belül. Vezetők között. Ja, tehát ezen dolgozik. Tehát ki akar nyírni? Mert mi be akarunk épülni abba a szellemi házba, amit Isten épít, ezért te a halál listáján vagy. A feleséged a halál listáján van. A gyerekeid a halál listáján van. Ez nem vicc. Ez brutálisan komoly. Úgyhogy harcolnunk kell az egységet. Nagyon komolyan kell vegyük. A probléma az egységgel, az tudod mi egyébként? Hogy az egységért való harcban. Az, hogy itt szokott elakadni, hogy az egység az veled kezdődik. Tehát úgy indul a harc az egységért, hogy az én szívemben. Nem a másikéban, hogy neki kéne, meg nekik kéne, hanem az enyémben. No. Nem mondd már ezt, Balukám, hát nem ismered a feleségemet. Tehát, nem ismered a főnököm. Hogy ne mondjak bármit is. Tehát én szeretnék egységet a csapatban, de nem ismered a vezetőjét. Jézusom. Vagy nem ismered a csapattagokat. Hogy legyen egységem? Hát uram. De a probléma az, hogy sokszor ugye szemünk a másikon van. És azt hiszük, hogy velük kezdődik az egység, de nem velük kezdődik. Az egység velem kezdődik. Harcolnunk kell azért, hogy kapcsolódva maradjunk. Nekem kell harcolnom azért, hogy kapcsolódva maradjak én. Én. Úgyhogy akartok előre menni összekapaszkodva? Döntsétek el. Ez rajtatok múlik. Tényleg. Akkor harcolnunk kell érte. Figyelj, azok, akik 8 éve a hídban vannak, az áldozattal járt. Tehát lemondani arról, hogy mi az én kedvencem, hogy mit szeretek én, mi az én személyiségemnek a megfelelő, lemondani, hogy Isten célja megvalósulhasson, hogy Isten háza épülhessen. Félre kellett tegyük a személyes kis preferenciáinkat. És annyi kísértés volt, hogy feladjuk. Tényleg, annyi kísértés volt az elmúlt 8 évben, hogy kiszálljunk. Annyi kísértés volt, hogy megsértődjünk. És ha meg is történt, nagyon nehéz volt helyreállni. Tényleg. Annyi kísértés volt, hogy lemondjuk az egészet. De ahhoz, hogy valami nagyszerű történjen, valami olyasmit kell tennünk, amire a legtöbb ember nem hajlandó. És ez az, hogy az egység az velem kezdődik. Én velem. Ja, úgyhogy a kérdés az ez. Ezt írt föl, és gondolkodj rajta. Elég erős lesz a kérdés. Ha mindenki a gyülekezetünkben úgy csinálná a dolgokat, mint te, akkor a gyülekezeted erősebb lenne, vagy gyengébb? Tehát ha mindenki úgy csinálná a dolgokat, mint te, akkor a gyülekezet attól erősebbé válna, vagy gyengébbé? És aztán ezt beszéld meg az Istennel. Tehát hagyd abba azt, hogy szajkózod azt, hogy mi a rossz. Úgy értem, meg kell legyenek a csatornák a gyülekezetben, hogy meg legyenek beszélve a dolgok. Meg kell legyen mindenképpen. De csak azt akarom ezzel mondani, hogy kezdjük el a magunkban lévő dolgokat a helyére rakni. Nem az, hogy minden hibára rámutatni, hanem inkább én leszek a megoldás része. És azt mondja Pál, gyerekek, ez körről körre épül, de Isten az építőmester. Tényleg az alapanyag. És ezt így folytatja a 10. versben, mint bölcs építőmester, én fektettem le a ház alapját, hogy ahogy Isten erre képessé tett. A további építést azonban már mindenki maga végzi. Hallod ezt? Le lett fektetve az alap, most már te végzed a ráépítést. Jól vigyázzatok, mit és hogyan fogtok erre az alapra építeni. A ház alapja már készen van. Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki sem készíthet. Oké, tehát Jézus Krisztus volt, aztán Pál, aztán Apollós élete, ugrunk 2000 évet, mit tudom én, Tom Laró, itt Szegeden, akkor Greg Altam, aztán egy ideig sokat lejárt Jakó Attila, többször, aztán Csaba, és aztán a te életed, aztán a te életed, aztán valaki, akit te hoztál annak az élete, aztán az, akit ő, és ez így megy, körről-körre, körről körre. És aztán azt mondja, erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, amelyhez különböző anyagokat használhat fel. Aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát vagy szalmát. Hogy milyen anyagból épített, ez az ítélet napján fog kiderülni. Mert ez a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki milyen anyagból építkezett. Ha valakinek a háza kiállja a tűzpróbát, akkor jutalmat kap. Ha viszont leég a háza kárt szenved, ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit az égőházból mentenek ki a tűzön keresztül. Úgyhogy második pontunk az, hogy Isten megpróbál. Isten megpróbál. Tehát Isten épít, de ő aztán, hogy te mit építesz, azt ő meg fogja próbálni. Tehát a kép, amit Pál is használ, ugye Jézus Krisztus, és aztán az alap, és aztán körül kőre épülünk rá, hogy lefektetjük az életünket. Aztán a lefektetett életem ott van, és abból valaki táplálva lép tovább, és épül tovább. Ez a ház, egy újabb kő, és azt mondja, figyeljetek oda, hogy hogyan építetek. És akkor jönnek a képek, hogy mit építesz rá. Aranyat, ezüstöt, drágakövet, fa, széna, szalma. És azt mondja, hogy ahogy építesz, ez meg lesz próbálva, tűzzel. A tűz fogja megpróbálni a munka minőségét. A fa, széna és szalma nem fogja kiállni a próbát. Ez el fog égni. De a kövek, ugye a kövek, azok kiállják a próbát. Biztos, hogy van olyan tűz, amiben a kő is megolvad, az úgy, hogy láva. De tényleg a legforróbb tüzeket kibírják a követ. Kövekkel. Úgyhogy fektesd le bátran az életed. Fektesd le. Meg lesz próbálva, persze. De csak fektesd le. És itt egyébként nem a pokolról beszél, csak hogyha esetleg nem ismered ezt a részt. Ez nem a pokol tüze, meg nem az itt, nem a fehér trón ítéletnek a napjáról beszél. Ez a Krisztus ítélőszék, a hívőknek az ítélete lesz ez, amiről itt az 1 Korintus 3-ban ír. Itt arról lesz szó, hogy betöltötted-e az elhívásodat, amit kaptál Istentől. Az lesz megpróbálva. És ami azt jelenti, hogy mindegyikőtöknek van egy történet, amit megéltek. És a te történeted beleillik Isten történetébe. Ott van egy nagy történet, és a tiéd beleillik, rajta van a neved. De Isten írja a forgatókönyvet. És a kérdés az az, hogy megéled-e ezt a forgatókönyvet, amit Isten ír. Nem az, hogy te ott ülsz a rendezői székbe, és imádkozol, tehát próbálod rendezni, hogy történjenek a sztorik az életedben, hanem te nem a rendező vagy. Te a rendező lábánál ülsz, és figyelsz, hogy Isten hogy rendez, és szól hozzád, és hallod, és arra reagálsz, és lépsz lépésről lépésre az életedben. Úgyhogy Isten ad neked küldetést, ad neked feladatod, és aztán az meg lesz ítélve, erről beszél, hogy teljesítetted-e. És a próba, tudod, mit fog megállapítani? Azt, ez a lényeg, hogy megmarad-e. Tehát amit csinálsz, amit építesz rá, az megmarad-e. Olyan dolgokra töltöd a dolgaidat, amik megmaradnak, vagy amik elmúlnak, elégnek, feleslegesek. És nem az lesz a kérdés, hogy elkezdted-e, hanem hogy jól fejezted-e be. Itt a munka minőségéről beszél ez a rész. Építünk egy nagyszerű gyülekezetet. És a házasságunk tartós? Építünk egy nagyszerű gyülekezetet. És a gyerekeink találkoznak Jézussal? És viszik tovább az evangéliumot? Amúgy. Építünk egy nagyszerű gyülekezetet. De ez, amit mi azt mondjuk, hogy nagyszerű gyülekezetet építünk, ez majd egyszer kész lesz? És így gondolkodunk felőle? Vagy úgy gondolkodunk, hogy mikor mi már innen elmegyünk? Tudod, tehát, hogy kiöregszünk belőle. Mi elvégeztük a futásunkat, és mehetünk. De hagyjunk-e itt valamit, ahova majd az unokám tud járni? Aki biztos, hogy prédikátor lesz. És a Mátétól fog majd tanulni. Tehát, hogy tudunk-e így gondolkodni? Hogy amit most bankót beteszünk a kosárba, az a gyerekeinknek a gyülekezetét tesszük tartóssá. Érted? Hogy mi lesz velük? A fiatalokkal mi lesz? Hogy megy a cicaharc köztünk különböző dolgokért, de mi lesz a gyerekeinkkel? Akikért olyan harc megy, hogy nem kell taglaljam, ha van gyereket. És minden, amit most befektetünk, a számukra tesszük, nem magunknak. Hogy milyen a zenei stílus. És minden más kérdés. Tudod, ez mind az, hogy számukra. Itt már a következőbe kell gondolkodnunk mindannyiunknak. Akik már itt ülhet benn, mi mind a következő generációba kell gondolkodjunk. Nincs mese. És ez itt, hogy megmarad-e, amit építünk. Megmarad-e. És azt mondja, meg lesz próbálva a végén, és a tetteink alapján leszünk megpróbálva, és jutalmat fogunk érte kapni. És ha nem a mennyi a jutalomért, a mennyi az már megvan. A jutalom majd ott lesz a mennyben. Ott fogjuk megkapni. Oké, és gondolkodtam az, hogy milyen olyan közös dolgok vannak, amit mindkét gyülekezetre vonatkozhatnak most számunkra itt. És szeretnék egy kicsit elétek tárni, hogy mi az, amit az ősszel esetleg történt. Nem esetleg, meg fog történni, ha csak nem zárnak be addig mindent, de ha még vadászkiállítás van, addig, ameddig tart, addig bármi megtörténhet, úgyhogy... És de tényleg van egy nagy látásunk, hogy elérjük Szeged városát és az embereket, akik elveszettek. Sokféle megmozdulás van itt a városon belül az irányba, különböző közösségek között, több körben is. És jó ezért ezt csak így a fejünkbe beletenni, hogy ebben, ha ez a szíveden van, akkor nem vagy egyedül. Vannak más közösségek itt, és mindenki a kis maga részét csinálja, de vannak közös megmozdulások is. Itt lesz a Tágastér Fesztivál majd október 8-9-10-én. Ha érdekel több információról, most én nem mondok nektek többet, mármint akarok valamiről beszélni ezzel kapcsolatban, de hogy mi ez, meg a sztoria, meg ilyenek, az fönn van a Facebookon, van weblapja, a Tágastér Fesztivál, meg tudjátok nézni. Van jó pár videó, tehát érdeklődjetek iránta. Amiben együtt tudunk munkálkodni ezen. Tehát a Tágastér arról szól, hogy egy olyan teret hozzunk létre mi keresztény közösségek, ahol Isten szeretete ott van, Krisztus szeretete. És ebbe behívjuk Szegedet, és megajándékozzuk őket azzal, amink van. Ami részünk. És ezen munkálkodunk. És mi azt tervezzük, hogy lefőzünk majdnem 300 adag ételt. Ez nagy meló, ez nagy csapat kell. Lehet, hogy már látod is benne a részedet. És meg szeretnénk hívni azokat az embereket, akiket mi hétről hétre segítünk. Mert már tudják, hogy hova járnak, tudják, hogy kik vagyunk. Némelyikkel nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van. Jó, egy páran járnak a gyülibe is. Múlt évben, decemberben fölfüggesztettük a pandémiás bezárást egy karácsonyi istentiszteletre, és 48-an eljöttek közülük. És ott jöttem rá, hogy nem tudunk mit kezdeni az új emberekkel egyébként. És ez is egy fontos része volt annak, hogy stratégiaváltás. És tehát, hogy emberek nyitottak, nem kell várni az aratásra. Az aratás már fehér. Úgyhogy szeretnénk őket kívni. Ezek mögött, az emberek mögött vannak családok, gyerekek is vannak. És itt lesznek gyerekprogramok, meg zenei programok. Úgyhogy ha kijön a család enni, akkor ott már szét fog nézni, és másokkal is fog találkozni, más közösségekkel. Úgyhogy ebben tudunk együtt munkálkodni, hogy mik ennek a részletei, majd megbeszéljük. Majd megbeszéljük, ez már a szervezés kérdése. De az, hogy lesz ott egy olyan 30-40 négyzetméteres sátrunk, ott lehet folyamatosan adni bár mindenkinek kávét, ezt lehet folyamatosan ott főzni, nagy badellából lehet, és aztán lehet adni az ételt. És ott beszélgetni, kicsit ott marasztalni őket. Ja, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, tényleg, mert vendégül láthatjuk őket egy más módon. Ja, és hogy miért fontos ez, akár ez a tágas tér, mert épülnek a falak. Ugye a dalban vannak itt még falak. Remélem leomlanak. Tehát épülnek a falak közösségek között, ugye, mert a sátán megosztást akar. Épülnek a falak hívők és nem hívők között. Tehát rossz véleménnyel vannak a keresztények felől. A kereszténység ma már egy kicsit politikai íz is lett. És ezért épülnek a falak. És ezek a megmozdulások, ezek abban tudnak segíteni, hogy falak rombolódjanak le. És ezért fontos, hogy ebben részt tudjunk venni együtt. És megtapasztaljuk azt, amit Isten mozdul ebben a városban. Hogy ne egy sztorit hallj Isten mozdulásáról, hanem ennek a sztorinak te is részese legyél. Ja, úgyhogy ez egy izgalmas dolog. Aztán befektetettünk a következő nemzedékbe, ugye említve lett ez az IFI konferencia, úgy hívják, hogy YON, YON, Youth of the Nation, a nemzet fiatalja, golgotások csinálják. Már jó pár éve a pandémia miatt elmaradt, most kétszer is. És ez hát nagyon jó szokott lenni. Vajtán van, vannak nagy alkalmak, ahol mindenki ott van, tehát ez olyan, mint egy istentisztelet. És aztán vannak a különböző kis csoportok, különböző téma szerinti kis foglalkozások. Ez most 3 éjszakás lesz, meddig 2 éjszakás volt, most 3 éjszakás. Most melyen kiterjesztett korosztály van, meddig 18 volt a felső, most 24. És ott vannak az ország minden tájáról, hát a golgotások, de jönnek más gyülikből is. És mi a kezdetektől fogva, az elsőtől kezdve mi ott voltunk, mentünk a lányokkal, még közületek Lida jött velünk, úgyhogy ilyen kis 3-as csapatba mentünk. De milyen jó lenne elmenni oda többen is, és ebben részt venni, és megtapasztalni azt, hogy Isten mit tud tenni máshol is a fiatalokon keresztül. Hallani a szolgálataikat, a sztoriukat ezeknek a srácoknak. Úgyhogy erről is majd biztos, hogy fogtok többet. Hanem aztán lesz az éves gyűjtésünk, ami minden évben van. És mindig nyitottá tesszük ezt más csapatoknak is. Minden évben, november végén a legnagyobb Tesco áruházban élelmiszert gyűjtünk, és 3 nap alatt 3 tonnát össze szoktunk gyűjteni. Ez olyan, hogy valaki bemegy, vásárol valamit, kifele jövet azt, amit vásárolt, belerakja a gyűjtőponton a kosarainkba. És a mi dolgunk, hogy ott legyünk, fogadjuk ezt, meg egy kicsit elmagyarázzuk az embereknek, hogy ez miről szól. És nagyon-nagyon-nagyon jó szokott lenni. Oda is mindig a kamaszklubbal is elmentünk, itt a gyerkőceitekkel ott voltunk, pizzáztunk egyet, meg szolgáltunk együtt, és nagyon jó alkalmak voltak ezek. Tehát ebbe is be lehet kapcsolódni, ha érdekel titeket, csak keressetek, hogy valamelyik csapatban részt vennétek egy ilyen kis munkában. És ez is az emberek felé, akik itt élnek Szegeden. Rászoruló családoknak fogjuk utána kiosztani december elején. És abban is részt tudtok venni. És ott tudtok lenni benne. Ja, úgyhogy hiszem azt, hogy Isten ad nekünk egy látást itt Szegeden, közösen, együtt, más gyülekezetekkel, ami sokkal nagyobb, mint a mi gyülekezetünk, meg a saját gyülekezetünknek a jövője, vagy amit csinálunk, vagy amit elképzelünk. És felébredhetünk arra, hogy te sokáj, hát rengeteg elveszett ember van ebben a városban. Rengeteg. Csak nézz körül a családodban, nézz körül a munkahelyeden. És nem csak megtérésre van szükségük, hanem tanítvánnyá válni. És tudod, mi a tanítványság? Hogy olyan legyen az az ember, aki a te tanítványod, mint te. Ez a tanítványság. Meló. Nem az, hogy megtért, nem az, hogy elvégzett kurzusokat, hanem egy az egybe. Idő, beszélgetések, élethelyzetek. Tudod, gyere öcsém. Ez a tanítványság, hogy olyanok lesznek, mint én. Akkor mondhatom el, hogy kész vagyunk. És erre vagyunk elhívva. És tudom, hogy ez kemény, vagy nagy melónak tűnik, de ezért mondta Jézus, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből. Várjatok még. Mert először még erőt kell kapnotok ehhez. A Szent Szellemet. Tehát, hogy ez csak is a Szent Szellem munkájával tud megvalósulni. És ő tud erőt adni ez. Úgyhogy erre vagyunk elhívva, és rengeteg embernek kell találkozni a Jézussal, és figyeljetek, együtt meg tudjuk csinálni. Képesek vagyunk erre. És annyi minden van, amit lehetne csinálni, de olyasmit kell csinálnunk, ami megmarad. Aminek az eredményei megmaradnak. És le kell faragni olyanokat, amik meg nem. Úgyhogy miért csináljuk ezt? Hát azért, mert hisszük, hogy vannak még kint emberek odakint. Sokan, akiknek a sztoriukat oda kell adják Isten sztoriába. Hogy ott legyen az ő sztoriába. És Isten meg fog próbálni minket az alapján, hogy engedelmeskedtünk-e annak, amit mondott. Nem kell mindent csinálnunk, csak azt kell csinálnunk, amit fent tudunk tartani. Úgyhogy éppen ezért oda kell figyelnünk egymásra. Tényleg, fel kell kavarjuk egymást a hitben, hogy ne add fel. Ilyeneket kell mondjunk egymásnak, hogy ne add fel, kérlek. Ne dobd be a törölközőt. Please. Csak most ne. Ja. Tehát maradj a pályán. Mert a legjobb napok még hátra vannak. Csak nézz körül. És ünnepelj. Csak lásd meg az embereket magad körül. Fú, uram, te tényleg tudod használni a piszkos 12-t? Ha tudod most, hogy miről beszélek. Ha láttad ezt a filmet. Ha nem tudod, akkor tényleg fiatal vagy, és ez nem baj. De ez azt jelenti, hogy én meg nem... Na mindegy. De hogy uram, te használsz minket. Te használsz minket. Rendelkezésre álló embereket, akik hajlandóak kapcsolódni őhozzá, és egymáshoz. És aztán mennek és kapcsolódnak az odakint lévőkhöz. Nem tökéletes emberek. Nem a legélesebbek a fiókban. Csak kövek. Úgyhogy én csak egy kő vagyok. Gotár Balázs vagyok. Egy kő vagyok. Akit beépítettek a helyére. Balut befalaszták. Ja. Nem durva. Tehát, tényleg az, hogy van, akinek már van doktora neve előtt, de figyelj, nem fogod jobban csinálni, mint az építőmester. Lehet, hogy van hírneved a szakmában, amit csinálsz, de tök mindegy, mert nem leszel híresebb, mint az építőmester. Ja, úgyhogy Isten épít, Isten megpróbál, és így levezetésnek az utolsó pont, ami engem a legjobban bátorít. Ez a 16.-17. versben van. Azt mondja, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten szelleme lakik bennetek. Ha valaki pusztítja Isten templomát, azt Isten is el fogja pusztítani. Mert Isten temploma szent, és ti vagytok ez a templom. Tehát a harmadik pont az, hogy Isten megvéd. Isten épít, Isten megpróbál, és Isten megvéd. Úgyhogy én szeretem a gyülekezetemet. Nagyon szeretem. És lehet, vannak itt olyanok, akik még nem Jézus követők, nem ismerek mindenkit. És tudod, örülök, hogyha nem ismered még Jézust. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Tényleg fantasztikus dolog. Ez egy csoda. Az, hogy itt vagy, az egy csoda. És mi a gyülekezetet úgy csináljuk a hídban, hogy mielőtt még hinnél, érezd azt, hogy tartozol hozzánk. Ez egy fontos dolog nálunk. Ahogy bánunk veled, ahogy üdvözlünk, ahogy... Tehát fontos, hogy érezd, hogy már ide tartozol, és ha része vagy a hídnak, akkor azt tudod jól. És szeretnek visszatérni az emberek, és éreznek valamit az Istenből minden alkalommal, de ha most nem régóta vagy itt, vagy nem ismered még az Urat, ne ijedj meg attól, amit mondok. Ezt csak azért mondom ezt, hogy ne ijedj meg, bátor dolgot fogok mondani, hogy akárki is vagyok én itt ma, és ezt mondom magamnak is, hogy ne játszadozz a gyülekezettel. Ne szórakozz a gyülekezettel. Ne szórakozz vele. Mert számára ez fontos. Számára az ő gyülekezete fontos. Nagyon is fontos. Isten meg fogja védeni a mennyasszonyát. Bármi áron. És a gyülekezet mindig is megélt üldöztetést. Mindig is volt. De a legmélyebb, legszörnyűbb dolgok közepén is valahogy a gyülekezet tovább tudott menni. Tovább tudott haladni. Kőről kőre. Személyről személyre. Sztoriról sztorira. Ez így ment. És tudod miért? Azért, mert Isten védelme alatt állt. Mert Isten megvéd. És őszintén szóval az elmúlt 8 év a dicsőséges sztorik mellett sok-sok drága ember mellett akkor ilyen kemény volt. És ezek nem a szomorúság könnyei. Tehát nem azért mondom ezt, hanem de tényleg pokol ilyen kemény volt. Mert azt mondta Jézus, hogy én építem a gyülekezetem. Ő építi. Ezt olvastuk, hogy ő építi. Nem én építem a szolgálatom. Nem. Nem én építem a kis csoportom. Nem én építem a weblapom. Nem, azt mondta Jézus, építem a gyülekezetem. És a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Érted ezt? De hányan tudjátok azt, ha a pokol kapuja ellen megyünk? Oké, mert itt a pokol kapujáról van szó. Ez nem azt jelenti, hogy a pokol támad, és a mi kapuinkat nem tudja betörni. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a pokolnak van egy kapuja. És az a gyülekezet, amit Isten épít, a sátán által felépített erős kapuk nem fogják kibírni. Nem fogják kibírni. Nem az lesz, hogy lepattan a gyülekezet róla, mint a kis gumilabdák. Hanem át fogja tudni törni. Erről szól. A pokol kapui. Adhatunk egy nagy tapsot az Úrnak. Bizony. De ha oda megyünk a pokol kapujához, akkor az olyan lesz, mint a pokol. Élhetünk biztonságosabb távolságba, ahol minden kontroll alatt van, és minden jól működik, az nem lesz pokoli. Max egymásnak fogunk poklot csinálni. De amikor oda megyünk, és támadjuk azt a kaput, a pokol erői sem fognak diadalmat. Tényleg, nem, semmi. Semmi. Ja. Mert mikor bejelentjük azt, hogy megyünk előre, és megyünk, csináljuk. És csináljuk közösen a dolgokat, a városi gyülekezetekkel, együtt, és mi januártól egy stratégiaváltást csinálunk a hit közösségben. Ha azt hiszed, hogy az ördög örül ennek, akkor nagy tévedésben vagy. Tényleg. Akkor ott valami gond van a fejekben. Mert ő már összehívott egy meetinget. Igen. Hogy ezt megakadályozzák. Micsoda? Terjeszkedni akarnak? Többet akarnak? Előre akarnak menni? Na gyerünk, menjünk oda. Menjünk ellenük. Úgyhogy nem hús és vér ellen megy a harc, hanem fejedelemségek, hatalmasságok ellen, sötétség erői ellen. Ez mind valós. És ha tudtam volna milyen, minden akadályról az elmúlt 8 évben, és ezek a könnyek, ezek a forrása. Ha tudtam volna minden akadályról, mi fog történni. Tehát tudtam volna minden kihívásról, minden fenyegetésről, mindenféle ellenem jövő fegyverekről, akkor szerintem, ha ezt tudtam volna, szerintem már föladtam volna. De ehelyett Isten arra hív minket, hogy járjunk hitben. Nem kell mindent tudni előre. Járjunk hitben. És ad egy kijelentést, hogy miközben járunk, én meg foglak védeni. Én meg foglak védeni, megvédelek. Úgyhogy nem ismerem a sztoridat, de egyet tudok, hogy Isten hív téged az övébe. Hogy légy részese, mert az övé elég jó ahhoz, hogy ez tényleg jó legyen számodra, és mindenki számára. És tudom, hogy nem tudom, hogy fognak-e ezrek emlékezni rám, vagy az én sztorimra, vagy a te sztoridra. De van egy olyan érzésem, hogy esetleg van egy harmadikos kis csávó, vagy van egy ötödikes kis csákó, aki majd egyszer visszaemlékszik, és emlékszik a te nevedre. És a sok név közül téged tud felemlíteni, hogy ő tisztelt engem, hogy szeretett engem, maga mellé vett, és bátorított. És aztán lehet, hogy lesz egy kilencedikes, lesz egy tizedikes, és emlékszenek rá, hogy nem döltél be az ő flagmaságuknak, hanem kitartottál mellettük, és így is tisztelted őket. És lefektetted az életed számukra. És voltál egy kő, aki rendelkezésre állt, hajlandó volt kapcsolódni, és beépült a falba, és ezért ő is be tudott épülni abba a falba. És erről beszélünk. És ezt az egészet Isten építi. És meg menjünk előre hitről a hitre, és Isten hív minket, hogy tegyük bele részünket. Úgyhogy én hiszem, hogy haladunk előre. Körről kőre. És azt gondolom, hogy egy életet adó gyülekezetet építünk. Ami életet tud adni nem csak nekünk, hanem másoknak is. És hiszem azt, hogy egy mozgalom formálódik alattunk. Egy mozgalom. És ami van, az mutattam, az olyan. Ez még nem mozgalom, de formálódik. Tényleg. És teljes hittel meg vagyok győződve arról, hogy a java még hátra van. Úgyhogy Urunk, köszönjük. Köszönjük, hogy Te építed a házat. Köszönjük azt, hogy Te, ahogy építed a házat, látsz minket, és eszedben nem jut azon gondolkodni, hogy kinek hol van letörve, vagy bekarcolódva a felülete. Nem foglalkozol ezzel. Mert mindannyiunknak van helyünk nálad. Úgyhogy annyira hálás a szívem, Uram, hogy engem elértél 25 évvel ezelőtt. Hogy kerestél, és megtaláltál. És hálás a szívem azért, hogy itt lehetünk mindannyian ebben a teremben most. Te egy csodálatos Isten vagy. Egy hatalmas Isten. Szeretnénk hitben menni előre, szeretnénk rendelkezésre állni, szeretnénk kapcsolódni, hajlandóak lenni a kapcsolódásra. A te történeted annyira hatalmas. És most jönnek a dalok, csak hajtsd meg a fejed továbbra is. És csak használd ezt az időt, ami most van arra, hogy megkérdezd a Szent Szellemtől, hogy mit akarsz nekem mondani ma, Uram. És nyisd ki a szívedet neki. Hadd szóljon hozzád. Ha eszedbe jut egy ige, akkor azt írd le, mert ezt ő mondta neked. Vidd haza azt, és beszélgess róla még otthon. Ő vele. Drága Szent Szem, csak szólj a szívünkhöz. Hozd elő azokat, amikre szükségünk van. Erősítsd meg azt. És köszönjük, hogy a te erőddel tényleg többre vagyunk képesek, mint azt gondolnánk.